Komoly biztonsági intézkedések, több rendőr és tűzszerész dolgozik a hétvégi kampányrendezvényeken. Árhullám a Dunán, Tiszán, lezárják a budai alsórakpartot, a Tiszán a honvédség is készül a védekezésre. Gáz volt egy budapesti benzinkútnál, nem zárták le a föld alatti tartályt feltöltés után, 400 embert kellett kitelepíteni.
A hírstúdióban Varga Edit várja önöket.
Jó estét kívánok, ez a Duna Televízió esti híradója 6 órakor. Finnországban tárgyal ma Sólyom László, a köztársasági elnök Észtországból érkezett Helsinkibe.
A magyar államfő a kétoldalú kapcsolatokon és az Európai Uniós kérdéseken túl a finn-ugor együttműködésről folytat eszmecserét a finn államfővel, a miniszterelnökkel és a parlamenti elnökkel. Sólyom László Helsinki sajtóértekezletén egy újságírói kérdésre azt válaszolta, zavaró körülménynek tartja ugyan a hétvégi kampányrendezvényekkel kapcsolatos bombafenyegetést, de tudomása szerint nem politikai természetű, hanem alvilági fenyegetésről van szó, amelynek valódi jelentőségét ő maga nehezen tudja felbecsülni a távolból.
A szokásosnál több civil és egyenruhás rendőr lesz jelen a hétvégi kampányrendezvényeken, a helyszíneket pedig előzetesen tűzszerészek vizsgálják majd át. Gyurcsány Ferenc kormányfő elmondta, a robbantásos fenyegetések nem kifejezetten a szombat, illetve vasárnapi nagygyűlésekre, hanem általában a kampányidőszak eseményeire vonatkoznak.
Az ország biztonságban van, mondta a miniszterelnök, miután részt vett az ORFK parancsnoki értekezletén. Gyurcsány Ferenc mindenkit arra buzdított, hogy bátran éljen a gyülekezés és a véleménynyilvánítás jogával a hétvégi választási nagygyűléseken.
Nyugodt lelkiismerettel állíthatjuk, hogy Magyarország valamennyi polgára számára politikai jogainak gyakorlását, köztük a gyülekezési jog gyakorlását, garantálni tudjuk.
A belügyminiszter elmondta, a határőrség és a rendőrség a szokásosnál szigorúbb ellenőrzés alatt tartja a határszakaszokat. Lampert Mónika ugyanakkor utasította az országos rendőrfőkapitányt, hogy konzultáljon a pártok vezetőivel a székházak és a pártelnökök lakásának védelméről. A hatóságok felkészültek a hétvégi kampányrendezvények fokozott biztosítására.
A rendőrség bombakutató, illetve tűzszerészei minden esetben előzetesen átvizsgálják a helyszíneket, és a megnyugtató módon átvizsgált helyszínt adjuk át további őrzésre a rendezvényt egyébként biztosító és az adott párt által megbízott biztonsági szervezetnek.
Bene László elmondta, a rendőrségnek tudomása van arról, hogy a feltételezett robbantásokkal összefüggésbe hozott három személy magyarországi kapcsolatokkal is rendelkezik.
A Dunai árhullám miatt adásunkkal egy időben lezárják a budai alsórakpartot a Margit híd és a Mozaik utca között. A folyó vízszintje délután már elért a 605 cm-t. A magyarországi folyók vízgyűjtő területein idén kétszer annyi hó halmozódott fel, mint 2000-ben a nagy árvíz idején. A Magyar Honvédség képes eredményesen részt vállalni az árvízi védekezésben, hangzott el a témában tartott szolnoki sajtótájékoztatón.
Az átmeneti apadást követően folyamatosan árad a Tisza. A mérések szerint naponta 8 cm-rel emelkedik a vízszint, s egyre több hullámtér kerül víz alá. Ha emellett még megérkezik a meleg idő is, valószínűleg árvíz alakul ki mindkét magyarországi folyón. Ebben az esetben a Magyar Honvédség képes azonnal bekapcsolódni a védekezési munkálatokba.
Megfelelő alakulatokkal, több ezer kiképzett katonánkkal, erős szervezettel és műszaki felszerelésekkel készen áll arra, hogy ha szükséges, akkor közreműködjön az árvíz veszély elhárításában.
A legutóbbi tiszai árvíz idején a szolnoki helikopterek homokzsákokat szállítottak a gátak mellé. Most is 8 gép áll készenlétben, és hogyha kell, akkor felszállnak. A buzgárok és a fakadóvizek is nagy veszélyt jelentenek a védekezés során. A búvárok a töltések javításában vesznek majd részt.
Búvárcsoportunk azonnal kész, ez egy 12 fős csoport, még kiképzett búvárral, a szükséges rohamcsónakokkal és egészségügyi személyzettel, ők képesek bármikor a töltések vízfelszíni oldalának megerősítésére, szigetelésére.
De a homokzsákok töltésére is elegendő katonát tudnak biztosítani, valamint az esetleges kitelepítésekre is felkészültek.
És most külföldről. A tegnapi izraeli parlamenti választások első helyezettje a Kadima párt, amelyet Ariel Sharon kormányfő alapított röviddel agyvérzése előtt. Bejutott képviselője szám szerint pontosan 28, azonban sokkal kevesebb, mint az a 38-42, amennyire az előzetes felmérések szerint számított, ezért győzelme felemás. Tel Avivból Juda Lahav tudósítónk jelentkezik.
Számbelileg a legnagyobb meglepetés az Outsider nyugdíjasok pártja okozta, amely 7 képviselőt juttatott a parlamentbe, pedig senki nem számolt vele. Jelentősebb sikert ért el az Otthonunk Izrael nevű Avigdor Lieberman vezette szélső jobboldali párt, amely az arab kisebbség tagjait meg akarja fosztani izraeli állampolgárságuktól. E pártnak 12 képviselője lesz. A legnagyobb vesztes a nemrég még legnagyobb kormánypárt, a Likud, amelynek korábbi 40 képviselő helyet ezúttal 11-jel kell megelégednie. Más a helyzet, ha a politikai stratégia szempontjából vizsgáljuk az eredményeket. Két koncepció között kellett választani. Lesz-e folytatása a megszállt területekről való kivonulásnak, amelyet tavaly Ariel Sharon kezdett el Gázában, vagy pedig Izrael a jövőben elutasít minden engedményt. Nem hiába minősítette Benjamin Netanyahu volt kormányfő, a Likud vezetője, a választásokat népszavazásnak a két program között. Ebből a szempontból a kivonulás vagy a palesztinoktól való elszakadás egyértelmű győzelmet aratott. Az új parlament jelentős többsége ezt a politikát támogatja.
Nemzetközi ellenőrzés alatt álló nukleáris fűtőanyagközpont létrehozását javasolja az iráni kormány az évek óta húzódó atomvita megoldása érdekében.
A javaslat értelmében a központot Teheránban rendeznék be, több állam közreműködésével jönne létre, és így biztosítanák a nemzetközi ellenőrzést. Az iráni kezdeményezés válasz arra a korábbi javaslatra, amely szerint az ország orosz területen dúsítsa az atomerőmű üzemeltetéséhez szükséges uránt. Ugyanakkor a javaslat arra az újabb amerikai fenyegetésre is válasz lehet, amelyet Condoleezza Rice külügyminiszter fogalmazott meg. Ennek értelmében az Egyesült Államok intézkedések meghozatalát sürgeti az ENSZ biztonsági tanácsában, mivel az amerikai álláspont szerint Irán jelenti a legnagyobb fenyegetést, nem csak mert állítólag atomfegyver előállítására törekszik, de a terrorizmussal is kapcsolatokat ápol.
Fizetésképtelenné vált a második Rákóczi Ferenc Kárpátalja Magyar Főiskola. Megismétlődött a tavalyi helyzet, amikor a közüzemi díjak emelkedése és az anyaországi támogatások megkésett kifizetése miatt eladósodott a tanintézet. A főiskola egyik alapítója, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség gyűjtést kezdeményez a beregszásziak megsegítésére.
A Beregszászon működő második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola évi költségvetése fejlesztések és beruházások nélkül 180-200 millió forint. Az elmúlt 4 esztendőben a Magyar Oktatási Szaktárca évente 90 millióval járult hozzá a tanintézet fenntartásához.
Ukrajnában egy év alatt duplájára mentek az üzemanyagárak, ami mindenhová beépül, a gázára, ráadásul sújt minket egy olyan törvény is, hogy mivel nem állami oktatási intézmény vagyunk, ezért például a gázfogyasztásnak a dupláját kell fizetnünk az állami oktatási intézményekhez viszonyítva.
A főiskola elmaradt a pedagógusok két havi bérével és a közüzemi díjak kifizetésével. A KMKS a helyzetet javítandó úgy döntött, hogy elzálogosítja ingatlanjait, hogy fedezni tudja a Kárpát-medencében elsőként akreditált határon túli magyar felsőoktatási intézmény működési költségeit.
A Kárpát-medencében a Kulturális Szövetség pedig segít ingatlanjainak, vagyonának a zálogba tételével ahhoz, hogy olyan kölcsönhöz jusson, amelyen ezeket a véletőleg átmeneti nehézségen túl tud lenni.
A főiskolát bíráló elsősorban KMKS ellenes politikusok azonban éppen azt vetik a vezetés szemére, hogy az ukrán költségvetésből eddig nem sikerült egyetlen kopékát sem kisajtolni, holott a szövetség egy évvel ezelőtt együttműködési szerződést írt alá Viktor Juschenko államfővel.
Ha az Országos Választási Bizottság holnapi döntése szükségessé teszi, rendkívüli parlamenti ülés kezdeményez a jövő hétre a 4 parlamenti párt az országgyűlés elnökénél. Erről állapodtak meg az MSZP, a Fidesz, az SZDSZ és az MDF képviselői a választásokra országos listát állító 10 párti egyeztetésen.
Az Országos Választási Bizottság összehívását Szigeti Péter elnök jelentette be a pártok egyeztetésén. Az OBB határozni fog arról, hogy hozhat-e még döntést a parlament a láncszavazás lehetőségét kizáró törvénymódosításokról, különös tekintettel arra, hogy szombaton már megkezdődik a választás a külképviseleteken. Szigeti Péter szerint a kérdést legegyszerűbben jogalkotással lehetne rendezni. Ezt az elmúlt időszakban nem lépte meg a törvényhozó testület.
A törvény 70. szakasz első bekezdésében, ahelyett, hogy a választópolgár a szavazólapot borítékba teszi vessző, és a szavazatszámláló bizottság előtt urnába helyezi, a jogalkotónak módjába állt volna azt kicserélni a borítékba teszi szót az összehajtja szóra, a pecsét szabálynál beiktatni a külső pecsétet, tehát azért a törvényhozó hatalom felelősségeit mindenképpen fennáll.
A megbeszélésen Rogán Antal jelezte, hogy a Fidesz már elkészítette a választási eljárásról szóló törvény módosítását célzó indítványt.
Szabolcs-Szatmár Bereg megyében látogatott az MSZP elnöke. A nap folyamán több választókerületben találkozott a lakossággal, és aktuális témákban tartott megbeszéléseket Hiller István.
Bízik abban, hogy a stílus és a hangnem azokat az állampolgárokat is meggyőzi, akik az elkövetkező napokban döntik el, hogy melyik pártra kívánnak szavazni, és ők is az MSZP-t és az MSZP képviselőjelöltjeit választják.
Az MSZP nyugalmat és békességet ajánl. És én biztos vagyok benne, hogy az emberek döntő többsége Magyarországon nyugalmat, békességet és rendet kíván. Ezt ma az MSZP, a Magyar Szocialista Párt tudja nyújtani.
A párt a 2002-es választás megyei eredményén javítani akar, és esélyt lát arra, hogy lényegesen több egyéni választókerületi győzelme szülessen. Továbbá szeretnék elérni, hogy a szocialistákra, mint pártra is többen szavazzanak. Nyíregyháza polgármesterének, Csabai Lászlónénak a tapasztalatára és a munkájára a továbbiakban is számítanak.
Ismét az egészségügy fizetőssé tétele és a kórházak eladása ellen emelt szót Mikola István, a Fidesz miniszterelnök helyettes jelöltje.
Mikola István szerint megerősíti az egészségügy privatizációjától tartó aggodalmakat, hogy Veres János pénzügyminiszter nemrég úgy nyilatkozott: a Gyurcsány kormány, ha ismét hatalomra kerül, akkor bevételnövelő lépéseket is tesz. Ilyen lehet, hogy a betegek fizessenek a gyógyszerek felírásáért, vagy az orvosi vizsgálatért. A Fidesz volt egészségügyi minisztere szerint az egészségügy részleges fizetőssé tétele is kifizethetetlen lenne a magyar lakosság számára, a magánintézmények jelenlegi árszabását alapul véve.
Szakorvosi alapvizsgálat díja 20 000 forint, alapszűrés 20-40 év között 79 000 forint, időskori ellátás 14 napra, 2 hétre 318 ezer forint, tehát elképesztő. Szülés 650 ezer forint plusz labordíja, császármetszés 750 ezer forint.
Mikola István az amerikai Bloomberg hírügynökség Veres Jánossal készült interjújára hivatkozva állította, hogy a szocialista kormányzat az egészségügy privatizálását tervezi.
Politikailag az első cél, hogy 2006-tól ne lássuk viszont Orbán Mikola kövér és Simicska kormányát, és ezért bármekkora ellentét is van az MSZP és az SZDSZ között, mégis nagyon erős összefogásra van szükség, mondta Kóka János gazdasági miniszter szegedi sajtótájékoztatóján. A mi gazdaság politikánk elsősorban arra kell, hogy fókuszáljon, hogy megteremtse a kereteket a munkahelyteremtéshez és a gazdaság növekedéséhez, mondta az SZDSZ-es politikus.
Az SZDSZ oktatással, infrastruktúra fejlesztéssel és kisebb adók bevezetésével szeretne gazdasági növekedési lehetőséget biztosítani Magyarországnak.
Kevesebb államot, több gazdaságot a magyar társadalomnak. A magyar állam nem csak rosszul működik, de rendkívül pazarló is. Hiszek abban, hogyha ezt átalakítjuk a liberálisok javaslatai alapján, akkor ebből körülbelül 200 milliárd forint megspórolható.
Hatékonyabb és kisebb költségvetéssel működő államra lenne szükség, valamint egészségügyi reformra, melyben a 250 milliárd forint összegű hálapénzt a liberálisok inkább fejlesztésre fordítanák. Magyarországon az SZDSZ-en kívül a többi parlamenti erő nem veszi a bátorságot, hogy őszintén beszéljenek arról, hogy ezek a lépések elengedhetetlenek az Euró 2010-es bevezetése érdekében, emelte ki a miniszter. A jövőben nincs szükség 19 megyére, 17 minisztériumra és 386 parlamenti képviselőre.
A két pártrendszer hátrányait bemutató internetes honlapot indította az Ifjúsági Demokrata Fórum.
A kétpártrendszer populizmusra és korrupcióra ad lehetőséget, mondta Almási Kornél, az MDF ifjúsági szervezetének elnöke.
Már ma is ennek vannak jelei, a politika megoszt családokat, megoszt embereket, megoszt munkatársakat. Hogyha kétpártrendszer valósul meg, akkor ez a megosztás ez még inkább jelen lesz a közéletben.
A honlap szerint az Unióban mindössze egyetlen országban, Cipruson van kétpárti parlament. Az internetes oldalon olyan publicisztikák olvashatók, amelyek a kétpártrendszer veszélyeire hívják fel a figyelmet, de helyet kaptak rajta a nagypártok kommunikációját kifigurázó képregények, illetve politikai kvízkérdések is.
Türmer Gyula, a Magyar Kommunista Munkáspárt elnöke ma Jász-Nagykonszolnok megyében folytatta kampánykörútját. Kora reggel a Jászladányi piacon arról beszélt, hogy az emberek problémáira a kispártok kínálnak igazi megoldásokat.
A Kommunista Munkáspárt elnöke arra kérte a Jászladányi piacon az embereket, hogy vegyék kezükbe a saját sorsuk irányítását, és olyan pártra szavazzanak, amely valóban a magyar munkás és dolgozó emberek életkörülményeinek javítására törekszik.
Dolgozhasson mindenki, aki dolgozni akar, legyen a minimálbér legalább 100 000 forint, de fagyasszák be azoknak a fizetését, akik többet keresnek, mint 500 000 forint. A parlamenti képviselők meg a miniszterurak ne keressenek többet, mint az átlagbér. Ne a parlamentre, ne a kormányra költsenek, ne a saját gazdagodásukra, hanem a magyar kórházakra, magyar iskolákra.
Türmer Gyula szerint az emberek már tudják, hogy becsapták őket az uniós csatlakozás során, mert nem valósult meg az, amire számítottak. Ezért nem kérnek egyik nagy párt programjából sem.
DJ-k plakátokkal a voksolásért. Magyarország legnépszerűbb lemezlovasainak részvételével kampány indult a legfiatalabb szavazók megnyerésére, annak érdekében, hogy április 9-én gyakorolják állampolgári jogaikat.
A te szavazatodon is múlik. Menj el szavazni!
Állítja DJ Sterbinski, aki hatott magával vállalta, hogy kampányarca lesz a hazai iskolákba eljuttatott plakátoknak. Magyarország legnépszerűbb lemezlovasai hangsúlyozták, kezdeményezésük a pártpolitikától független, mivel azonban a DJ-k hétvégenként több ezer, több tízezer fiatal előtt zenélnek, hatással lehetnek rájuk egy jó ügy érdekében.
Felnéznek rájuk, példaképként tekintik őket. Mi ezért sem szeretnénk állást foglalni, de buzdítani mindenképpen szeretnénk. Úgy gondoljuk, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy mindenki, aki ebben az országban szavazóképes állampolgár, az igenis tegye le a voksát.
Az akció szervezői szerint Magyarországon 520 000 első szavazó van, akik körében minden más kampányelemnél nagyobb hatást érhet el egy ilyen jellegű kezdeményezés.
Budapest folyamatos és kiszámítható fejlődéséért megállapodást kötött a kormány és a főváros. A Budapest szerződés, amely a főváros középtávú fejlesztési programjára, a Podmanicki programra épül, a kormányzati ciklusokon átívelő fejlesztéseknek nyújt anyagi és jogi kereteket.
Az elkövetkező évek fejlesztési programjáról szóló Budapest szerződést Gyurcsány Ferenc miniszterelnök és Demszki Gábor főpolgármester látta el kézjegyével. A miniszterelnök szerint okos kompromisszumokra van szükség az ország és fővárosa között.
Buta és rövidlátó politika, amely szembefordítja az országot fővárosával, fővárost vidékkel, a várost a faluval, mert az ország ésekből, nem pedig vagyokból épül.
Demszki Gábor azt hangsúlyozta, várostörténeti jelentőségű megállapodás született.
Az a szövetség, amit a főváros és a kormány köt, nem az ígéretek, hanem a tettek szövetsége.
Demszki elmondta, az Orbán kormány leállította a főváros fejlesztését szolgáló programokat, az elmúlt 4 évben viszont jelentős előrelépés történt. Jelenleg is tart több fontos az állam által is támogatott fővárosi beruházás, összesen 8,2 milliárd forint értékben. A jövő fejlesztéseiről szólva a főpolgármester elmondta, a kormány az Akvinkumi híd és a Moszkva tér felújításának költségeit is fedezi.
Hatalmi alkú született a kormány és a főváros között. A Budapest szerződés nem a fővárosiaknak ígér valamit, hanem Demszki Gábornak hatalma bebetonozását, mondta Pokorni Zoltán a miniszterelnök és a főpolgármester által aláírt szerződésről.
Gyurcsány Ferenc úgy ígér, mint az okos lány, hogy hoz is meg nem is, mert valójában nemzeti forrást, saját költségvetési forrást egy fillért sem tartalmaz ez a most aláírt papíros. Gyakorlatilag azokat sorolja föl, amik az Európai Unió fejlesztési forrásaiból a következő években meg szeretnénk valósítani.
Szabad idejüket, szabad energiáikat, eddig nagyobb rész szabad téren mozoghatták le a Pesszent Imreiek. A 18. kerület egyébként is sportos része a fővárosnak, mozdul tehát az önkormányzat is, és új sport- és rendezvénycsarnokot épít. A Bokréta ünnepet már megtartották.
Az új Pesszent Imrei városközpontban épülő több mint 4000 négyzetméter beépített alapterületű épület nemzetközi kézilabda és kosárlabda mérkőzéseket, valamint több mint 1000 szurkolót is befogadhat majd. A csarnokban akadálymentesen közlekedhetnek majd a mozgáskorlátozottak is. Az 1,1 milliárd forintos beruházást az összeget hitelező bank tervezte és kivitelezi.
Leasing konstrukció, ami ugye az önkormányzatnak megteremti azt a helyzetet, hogy ne egy összegbe kelljen a beruházást kifizetni, hanem egy hosszú futamidő alatt, és ez egy elviselhető terhet jelent akkor évről évre.
A hitelt az önkormányzat 20 év alatt fizeti vissza, a csarnok várhatóan októberre készül el.
Délre sikerült megszüntetniük a szakembereknek azt a gázömlést, amely a Hungária körút melletti benzinkút föld alatti tartályának szabálytalan használata miatt következett be. A baleset miatt a környék épületeiből több mint 400 embert kellett kitelepíteni a katasztrófa védelemnek.
Így nézett ki a baleset után egy órával a Hungária körút, amelynek a tőszomszédságában található benzinkúton emberi hanyagság miatt gáz szabadult ki a levegőbe.
Egy tartálykocsiból föld alatti gáztartályba fejtették át a gázt, majd ezt követően a gépkocsi vezető elfelejtett lecsatlakozni az átfejtő csonkokról, és elindult a járművel. Ennek az lett a következménye, hogy az átfejtő csonkok leszakadtak a helyükről, így két csőcsonkon keresztül 5 bár nyomással ömlött a gáz.
A tűzoltók mellett ezt követően azonnal a helyszínre érkeztek a vegyi felderítők, valamint az az átfejtőkocsi is, amelybe körülbelül 3000 liternyi gázt fejtették vissza. A tűzoltóság a baleset bekövetkezte után rövidesen 12 autóval és mintegy 36 kollégával érkezett a helyszínre, ahol a környéket hermetikusan mintegy 600 méter körzetben lezárták, így például a mögöttem lévő villamosokat is áramtalanították. A Fővinform tájékoztatása szerint a hiba kijavítása után mindkét irányban elindulhatott a gépkocsi és a villamos forgalom a Hungária körúton.
Ma délig tizedáron lehetett Armani pénztárcához jutni az egyik pesti üzletben. A határőrség és a vámosok nem voltak vevők az üzletre, és elkönyvelték történetük egyik legnagyobb fogását.
A határőrség déltájban ebben az üzletben idegenrendészeti vizsgálatot folytatott, vagyis a kínai tulajdonosok jogszerű tartózkodását ellenőrizték. A vizsgálat során hamis márkajelzésű termékekre bukkantak, több száz az eredetire megtévesztésig hasonló pénztárca és táska került elő a polcokról.
Kiderült, hogy valóban hamis márkajelzésű termékekről van szó, amely az elsődleges becslések szerint több százmillió forint értékű.
Az árut a vám és pénzügyőrség lefoglalta, és ismeretlen elkövető ellen eljárást is indított. A gyártót a rendőrség keresi.
És most nézzük még egyszer a főbb híreket. Komoly biztonsági intézkedések, több rendőr és tűzszerész dolgozik a hétvégi kampányrendezvényeken. Árhullám a Dunán, Tiszán lezárják a budai alsórakpartot, a Tiszán a honvédség is készül a védekezésre. Gáz volt egy budapesti benzinkútnál, nem zárták le a föld alatti tartályt, feltöltés után 400 embert kellett kitelepíteni. Ez volt a híradó szerda este, én köszönöm figyelmüket, további szép estét, viszontlátásra!
Jó estét kívánok! Az MKB Veszprém férfi kézilabda csapata a Bajnokok Ligája elődöntőjében egy mini csodát már bemutatott. De a magyar bajnoktól már jó ideje nem a mini, hanem a maxi csodát várjuk. Vagyis jelen esetben azt, hogy Spanyolországban kiharcolja a döntőbe jutást.
Az első mérkőzéshez készült műsorfüzetben Pásztor István úgy nyilatkozott, a Pamplona ellen egy 8 gólos győzelem is lehet kevés, de egy 2 gólos is lehet elég. Azóta tudjuk, ez utóbbi következett be, és ahhoz, hogy valóban elég legyen a visszavágón, a Veszprémieknek el kellene kerülniük az utóbbi években a spanyolországi meccseiken rendre bekövetkező nagy összezuhanást.
Spanyolországban mindig beleszaladtunk egy zakóba, Ciudadrába sajnos nem tudtunk úgy játszani, hogy szerettünk volna, habár az egy más mérkőzés volt, ez egy egészen más jellegű összecsapás lesz. Én bízom benne, hogy ez a 2 gólos előny, amit Veszprémbe megcsináltunk, ez ha bár nem sok, de elég lehet, hogyha egy kicsit pontosabban, egy kicsit rendszeresebben, rendezettebben játszunk.
Megeshet az, hogy elmegy az ellenfél, de ebben a szituációban, amivel most vagyunk, igazából sok vesztenivaló nincsen. Hogyha mi meg tudjuk ezt csinálni, és jól játsszuk a saját játékunkat, akkor elérhető az az eredmény, amit mi szeretnénk.
A hétvégén kezdődő országos rali bajnokságra való ráhangolásként tegnap bemutattuk a tavaly előtti bajnokot, ma a címvédő következik.
Igazi szenzáció a magyar rali bajnokságban. A hétszeres bajnok ifjabb Tóth János egy Peugeot 307 VLC autóval rajtol, nem csak a hétvégi startautó Eger Rallin, hanem az összes bajnoki futamon. A típusa a rali világbajnokságon többszörösen bizonyított. Markus Grönholm a tavalyi VB futamokon egy hasonló géppel két futamgyőzelmet és több dobogós helyezést szerzett.
Nagyon nagy felelősség egy ilyen autóval versenyezni a magyar bajnokságban. Nagyon nagy dolognak tartjuk mi is, hogy rendelkezésünk rá ez az autó. Hát remélem, hogy meg tudunk felelni, és meg tudunk a feladattal birkozni.
Igazából nekem másabb dolgom nem lesz, mint eddig is volt, ugyanúgy csak navigálnom kell, úgyhogy nem látok ki egyáltalán az ülésből, meg iszonyatosan nagy, ennyit.
Jó lenne bajnokságot nyerni, futamokat nyerni. Próbálunk azért kicsit összeszedettebben vezetni, mint tavaly. Tavaly volt 3-0-ás futamunk, ezt nem szeretnék idén megismételni, és ha lehet, akkor minden futamon célba akarunk érni.
A Juventus tegnap este 2-0-ra kikapott az Arzenától a BL negyeddöntőjének első felvonásán, ráadásul 9 emberrel mondhatni dicstelenül fejezte be londoni szereplését. Az olaszok tekintélyét ma két milánói csapat próbálja meg helyreállítani.
Fábio Capello ugyan látványosan barátkozott egy újságíróval a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón. Ennek ellenére látszott a rutinos mesteren, hogy nem kifejezetten boldog. Nincs is nagyon oka rá, hiszen nem elég, hogy csapat a két gólos vereséget szenvedett Londonban. A torinói visszavágón a kiállított Camoranesi és Zebina mellett a szintén eltiltott Patrick Vieira, valamint valószínűleg a sérült Del Piero sem játszhat majd. Arsène Wenger természetesen roppant elégedett volt, bármint elmondta, egy harmadik gól nyugtatta volna meg igazán. A Lyonban tartózkodó AC Milan edzője Carlo Ancelotti abban bízik, hogy csapata jó formája legalább este 10:30-ig kitart, mert az idény egyik legfontosabb mérkőzésén olyan eredményt kell elérniük a piros-feketéknek, hogy hazai pályán legyen esélyük kiharcolni a továbbjutást. Ebben segíthet az olaszoknak az a tény, hogy a Lionese Juninho sárgalapjai miatt nem léphet pályára. Az Inter otthon kezd az argentin rangadon, hiszen a Villarreal ellen akár 12 honfitársával is találkozhat a pályán Javier Zanetti, aki természetesen meglehetősen jól ismeri az ellenfelet. A vendégek csatára José Mari Amondo a múlt alapján az Inter az esélyes, de hogy ez mennyit ér, az csak a közeljövőben, azaz ma este derül ki.
Az esti híradó után is várom Önöket sporthírekkel, az addigi viszontlátásra.
Igazán az lenne, hogyha a tolerancia az úgy működne, hogy normálisan éljünk együtt. És semmi különösebb dolog nem lenne benne, hiszen mindenki, akár lelkileg, akár testileg, akár gondolkodásilag, akár öltözködésileg, akár minden, hogy mindannyian különbözőek vagyunk, nincs két egyforma.
Add az arcod a toleranciához. Küldj egy fényképet a fesztivál@budapestbridge.hu-ra, hogy felépíthessük a tolerancia hídját. Első nemzetközi paralimpiai sportfilmfesztivál a Millenárison. Készült a Magyar Paralimpiai Bizottság megbízásából.
Most kell szólni, mondja Demjén Ferenc. A népszerű énekes beszél a hazaszeretetről, a Rózsi név eredetéről és dalainak üzenetéről. Látókör kérdése, heti válasz.
Van, amire mindig számíthatunk. Négyféle állampapír, versenyképes hozammal és állami garanciával.
Mert igazi élvezet a legfinomabb csokoládék egyedülálló kollekciójából válogatni.
Merci, én ezzel mondom el. Merci, hogy vagy nekem.
Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, jó estét kívánok! Sajnos a mai részleges napfogyatkozást igencsak kevesen kísérhették figyelemmel a Kárpát-medencéből, hiszen igen erősen felhős, csapadékos, borús, szeles napunk volt ma. Ez bizony jóval elmaradt az elmúlt pár nap kellemes hőmérsékletű tavaszi napjaitól, de a folytatás azért mindenképpen jót ígér. Ennek oka a mai változásnak az oka pedig az a hideg front volt, amely éjszaka érte el a Kárpát-medencét, és amely mögött most már hidegebb, de már szárazabb levegő is áramlik a Kárpát-medencébe. Aztán holnap nyugat felől már egy meleg front közelíti majd meg térségünket, és így egyre enyhébb levegő érkezik ide, úgyhogy joggal bízhatunk abban, hogy a hétvégén ismét nem fogunk majd fázni. Ma éjszaka már csak keleten kell számítani csapadékra, a Kárpát-medence nagy részén változóan felhős lesz az ég, hajnalra pedig a hőmérséklet 2 és 6 fokig csökken majd. Aztán holnap délelőtt egyre több felé előbújik a nap, ez lesz majd jellemző a délutáni órákban is. Ugyan nyugatról kisebb felhősödés kezdődik majd holnap délután, de ez jelentős csapadékot sehol sem okoz majd. A hőmérséklet pedig újra kellemesen általában 12 és 18 fok között várható, tehát holnap délután. A frontérzékenyeknek szerencsére nem kell majd fronthatással megküzdeniük, az utollévők azonban legyenek továbbra is óvatosak, egy-egy erősebb széllökésnél mindenképpen vezessenek lassabban. És akkor a folytatásról pénteken, szombaton és vasárnap is igazi változékony tavaszi napok állnak majd előttünk, 2. április hónapja, úgyhogy ezért szeszélyes áprilisi napokról is beszélhetünk hétvégén. Pénteken még gyakran borús lesz majd felettünk az ég, elszórtan kell számítani esőre, záporra, a hőmérséklet pedig 14 és 20 fok között várható. Aztán szombaton és vasárnap változóan felhős ég mellett azért a nap is előbújhat, csak elszórtan kell számítani kisebb esőre, illetve záporra. A hőmérséklet pedig egész hétvégén nagyon kellemesen 14 és 19 fok között várható. Kedves nézőink, én megköszönöm figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is, én várom Önöket a késő esti híradó után is. Most pedig kérem nézzék meg a Kárpát-medence nagyobb városainak holnapra várható időjárási adatait. Viszontlátásra!
Autonóm személy, önálló, független.
Április 1-én és 2-án a heti hírmondó külön kiadásokkal jelentkezik. Április 1-én szombaton az MSZP budapesti Andrássy úti nagygyűléséről adunk egy órás összefoglalót délután 5 órakor. Míg vasárnap a Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kossuth téri rendezvényéről számolunk be ugyancsak 17 órakor. Este 21 óra 40 perckor pedig a heti hírmondó külön kiadásában politológusok elemzik a hétvégi eseményeket.
Értéket létrehozni, fejlődni és fejleszteni csak biztos háttérrel lehet. Forduljon bizalommal a Magyar Fejlesztési Bankhoz, hiszen nem csak céljaink közösek, eredményeink is azok lehetnek. Magyar Fejlesztési Bank. A sikeres Magyarországért.